Magyar Péter megerősítette, azt javasolják, hogy május 9-én legyen az alakuló ülés. Azért hétvégén, hogy minél többen el tudjanak jönni a parlament előtti rendezvényre. A politikus közölte, azt is javasolják, hogy a miniszterelnököt már az alakuló ülésen válassza meg a parlament, és aznap tegyen esküt. Erre 1990 óta nem volt példa, jegyezte meg, hozzátette. Javaslatait elfogadták a frakciók. Magyar Péter közölte, az egyeztetésen résztvevő Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter azt kérte, hogy a miniszterelnök megválasztása után legkésőbb kedden hallgassák meg a bizottságok a minisztereket. A kormány döntött a védett üzemanyagár fenntartásáról szerdai ülésén. Az erről szóló rendeletet a miniszterelnök aláírta. Jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken a közösségi oldalán tett bejegyzésében. Ahhoz, hogy a kormányváltás után is megmaradjon a védett üzemanyagár, az új országgyűlésnek is döntenie kell. A szükséges jogszabályt ezért az országgyűléshez benyújtjuk, arról az új parlament azonnal dönthet, fogalmazott Gulyás Gergely. A kormány biztosítani fogja a rendezett és gyors átadás átvétel feltételeit, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter. A várakozások szerint a jövő héttől újra működhet a Barátság kőolajvezeték, mondta a választáson nyertes Tisza párt elnöke, miniszterelnök jelöltje Budapesten, miután a parlamentbe jutott pártok képviselői az országgyűlés alakuló ülésének előkészítéséről tárgyaltak. Magyar Péter a megbeszélést követő sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a vezeték újraindulásáról a Hernádi Zsolt, MOL elnök vezérigazgatóval folytatott csütörtöki megbeszélésén kapott tájékoztatást. Az Adria vezetéken eközben érkezik az olaj, és a MOL-nál úgy számolnak, hogy sem a közeljövőben, sem középtávon nem lesz semmilyen ellátási probléma, emelte ki. Magyar Péter elmondta, arról tájékoztatta az elnök vezérigazgatót, hogy a Tisza kormány a következő hónapokban fenntartja az üzemanyagok védett tárát. Korrekt együttműködésre törekednek a Tisza kormánnyal, ami a magyar gazdaságnak és a vállalkozásoknak is az érdeke. A bank aktivitása nem csökken Magyarországon, mondta Csányi Sándor, az OTP Bank NRT igazgatóságának elnöke a pénzintézet közgyűlésén, majd a sajtótájékoztatóján pénteken Budapesten kérdésre elmondta. Hamarosan egyeztetni fognak az új kormánnyal a bankszektort érintő kérdésekről. Bár a kormányprogram és a kormány tagjainak személye nem ismert teljesen, reményét fejezte ki, hogy a piacbizalma megalapozott és fennmarad. Fontos a gazdaság újraindítása szempontjából a beragadt uniós pénzek megérkezése. Nem várják a bankadók gyors kivezetését, ugyanakkor arra számít, hogy az egyedi kormánybeavatkozások megszűnnek, s előbb-utóbb a különadók is eltűnnek, válaszolt a kérdésre Csányi Sándor. A Magyar Honvédség KC-390 szállító repülőgépével pénteken útnak indult a különleges műveleti erők kijelölt állománya Marokkóba, hogy részt vegyen egy afrikai gyakorlaton, közölte a Honvéd vezérkar kommunikációs főnöke a távirat irodával. Azt írták, ez a gyakorlat az Egyesült Államok afrikai parancsnokságának legnagyobb éves közös gyakorlata, amely több mint 40 ország részvételével április 20-a és május 8-a között zajlik Gánában, Marokkóban, Szenegálban és Tunéziában. Célja az Egyesült Államok, az afrikai országok és a globális szövetségesek kollektív biztonsági képességeinek megerősítése, egy minden haderőtípust felölelő, több komponensű és több nemzeti közös kiképzés esemény keretében. Idézték Böröndi Gábor vezérezredest, a Honvéd vezérkar főnökét, aki kiemelt lehetőségnek tartja a magyar részvételt az afrikai kontinensen rendezett különböző nemzeti gyakorlatokon. Végül az időjárásról. A gomoly felhők fokozatosan feloszlanak, általában derült lesz az ég, azonban a Nyugat-Dunántúl felé némi fátyol felhőzet besodródhat. Estére mindenütt megszűnik a csapadék, nagyrészt mérséklődik, gyengül a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 9 fok között alakul, de a szélcsendes északi völgyekben, illetve esetleg a nyírségben fagypont közelébe is hűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 19 és 22 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Kedvesség az új bátorság címmel idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre. Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Dragomán György, a Fehér Király című művéről beszélgetünk Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Milyen könyvvel készültél most? Nekem az adás előtt említetted, hogy te ajándékba kaptad ezt a könyvet. Mesélj erről, hogy miért ezt hoztad most.
Így van, mert a felvétel előtt kicsit beszélgettünk, és akkor mondtam, hogy most Dragomán Györgynek a Fehér Király című kötetét hoztam, mely ugye egy kortárs szerzőnek a műve, és nekem ez az első kötetem Dragomán Györgytől. Mondhatjuk azt, hogy egyébként ez egy hiányosság, és hiszen ez a Dragomán György az egyik legnagyobb kortárs férfi szerző ma Magyarországon, és például ezt a kötetét is azért 30 nyelvre lefordították, tehát ez egy ilyen úgymond világhírű bestseller. Máskor is találkoztam már így az ő munkásságával, láttam az ő köteteit, de valahogy sosem éreztem azt, hogy megvegyem belőle bármelyiket is, és ezt a kötetet ajándékba kaptam tavaly, azt hiszem, és mivel már ott volt a polcon, ezért egyszer úgy döntöttem, hogy na most már itt az ideje, hogy kézbe vegyem, és pótoljam ezt a hiányosságomat, ami az irodalmi műveltségemben ilyen téren is jelen van.
Meséljünk a hallgatóknak arról, hogy ki is ez a Dragomán György, mit lehet róla tudni, hiszen a közösségi médiában is nagyon aktív ő is, illetve a felesége is. Helyezzük előt akkor, hogy ugye említetted már, hogy kortárs, de hát ki ő, mi ő, mit lehet róla tudni?
Dragomán György 1973-ban született Marosvásárhelyen, tehát ő lényegében egy erdélyi származású magyar író, aki 1988-ban a családjával költözött át Magyarországra. Nyilván akkoriban elég sokan költöztek át onnan, és utána ő a középiskolai tanulmányait már Szombathelyen fejezte be, és utána pedig az ELTE-n tanult angol és filozófia szakon, de csak az angolt fejezte be. Emiatt nagyon sokan műfordító tevékenységét is ismerhetik, hiszen azért az is jelentős, tehát azért elég nagy fordítói tevékenysége volt az elmúlt két évtizedben, és ez a második kötete. Az első könyve az a pusztítás könyve volt, amely igen fiatalon jelent meg, mert úgy, hogy az ő fiatal korában, és azt több évig írta, elmondása szerint titokban írta először, mert ugye ő se tudta, mi lesz belőle, és utána pedig ez a kötete 2005-ben jelent meg, tehát mondhatjuk azt, hogy még ez is azért egy igen fiatal szerzős könyv, tehát azért 32 éves volt, amikor ezt a könyvet megírta. 2005-ben jelent meg ugye először, de azóta már többször is kiadta a Magvető Kiadó.
Meséljünk arról, hogy ki az ő felesége, helyezzük még őt el még így is, hiszen tényleg mind a ketten nagyon aktívak, egyrészt az írásban is, másrészt abban, hogy aktívan felszólalnak a közösségi médiában is, és sokszor posztolnak, és nem csak irodalmi témákban, hanem szeretnek főzni, és szeretik megosztani az életüknek néhány részletét az emberekkel, és ezáltal is egy kicsit az olvasást népszerűsítik, én azt gondolom, illetve hát az irodalmat.
Így van, ahogy említetted is, Dragomán Györgynek a felesége is a kortárs irodalomban tevékenykedik, Szabó T. Anna, aki egy igazi kortárs magyar költő. Ugye nagyon sokat szerepelnek a közösségi médiában, és ahogy mondtad, hogy szeretnek főzni is. Egyébként én is így visszagondolva, még Covid alatt az ő, tehát Dragomán Györgynek a kenyérsütős receptjét néztem meg, és egyébként nagyon jó ötleteket adott a kenyérsütéssel kapcsolatban, hiszen ők kovászos kenyeret sütöttek, de egyébként nagyon jó stílusban készítik el ezeket a videókat, nyilván azért mind a ketten ugye az irodalomban tevékenykednek, tehát elég széles szókincsel rendelkeznek, tehát nagyon érződik az az ő közösségi médiás megnyilvánulásaikon, hogy igen magas műveltséggel rendelkeznek, és nagyon sokszor, nagyon egyszerűen, de mégis nagyon szépen választékosan el tudják mondani a véleményüket, meg különféle megnyilvánulásaikat, különféle társadalmi ügyekben, közügyekben is, és azért mégiscsak mind a ketten egy igen nagy műveltséggel rendelkezők, tehát azért, ha ők együtt valahol ott vannak, akkor az általában egy nagyon komoly esemény szokott lenni, vagy pedig tényleg együttesen is komoly dolgok mellett kiállnak, illetve már többször láttam így Dragomán Györgynek a felolvasásait, lehet így is nevezni, hogy szokott felolvasást is tartani így az írásaiból, és nagyon sokan szeretik az ő, lehet, hogy kicsit hadaró stílusát, mert ugyan egyedi az ő megnyilvánulása, tehát hogyha mondjuk valaki, mondjuk a rádióhallgatók hallják a rádióban az ő hangját, akkor az elég egyértelműen felismerhető, hogy róla van szó.
Valóban mosolygok itt, hogy milyen érdekes, hogy még ezt is elhoztad most ide a műsorunkba, hogy tényleg egyedi, valóban ráismerhetnek a rádióhallgatók, hogyha valahol hallják esetleg vagy a televízióban, vagy a rádióban, vagy akár a közösségi médiában is. Említetted, hogy valóban, hogyha ők megjelennek egy-egy eseményen, akár külön-külön is, ott azért mi dolgokról is szó esik, és azt is megfigyeltem, hogy nagyon szívesen mennek az olvasóik közé, és ez azt hiszem, hogy a legtöbb kortárs írónkra vagy költőnkre igaz, hogy szeret találkozni azokkal, akik az ő könyveit megveszik. Hiszen manapság azért az olvasás, most nem mondom, hogy úri huncutságnak számít, de mondjuk maga a könyvvásárlás azért már egy... Hát szóval az ember meggondolja, hogy mire költ, és általában már inkább elmegy akár mondjuk a könyvtárba. Tehát én azt gondolom, bár nem szeretnék ilyen negatív képet lefesteni, de hogy keveset olvasnak az emberek azért manapság, pláne szép irodalmat. Tehát, hogy inkább a magazinok kig jut el egy bizonyos réteg, úgyhogy én nagyon örülök ennek az adásunknak is, amely az olvasást népszerűsíti. És hogy most tényleg hoztál egy olyan embert, aki még ma is él, és akivel akár még itt a térségünkben is találkozhatunk, hogyha éppen ide jön. Mit lehet tudni erről a könyvről? Mesélj erről egy kicsit részletesen.
Alapvetően ez a könyv, szándékosan mondtam így a legelején is, hogy könyv, és nem mondtam azt, hogy regény, mert nem egy igazi regény. Novellákból áll, de nem klasszikus novellákból, tehát lehetne rá azt is mondani, hogy ez egy ilyen novella regény, tehát novellák egymáshoz vannak kapcsolva, egymásra visszautalnak, előreutalnak, de mégis egy történet. Ugye Dragomán Györgynek a írói stílusához hozzátartozik, azért nagyon hosszú mondatokat alkalmaz. Nyilván ez a beszélt nyelvben is, amikor mondjuk felolvas valamit, akkor is nagyon hosszú, de amikor valaki olvas, és mondjuk elkezdi olvasni a mondat első felét, akkor lehet, hogy csak egy fél oldal, egy egész oldal később fejeződik be a mondat, tehát egy igen hosszú, mondhatjuk azt, hogy barokkos körmondatokban fogalmazza meg, amit szeretne, és a kötet az 18 fejezetből állt, 18 novellából, de ez mégis mondhatjuk azt, hogy egy kötet, így hogyha létezik olyan műfaj, akkor mondhatjuk azt, hogy ez egy novella regény.
nagyon jó vagy abban, hogy sosem lövöd le, hogy igazándiból mi a fő lényege, vagy csattanója, vagy végső mondani valója egy adott műnek, amit hozol nekünk ide az olvasmányajánlós műsorba. Ez miről szól? Hogyan írnád ezt le a hallgatóinknak, hogy kiknek ajánlod, neked mi jött le ebből?
A történet középpontjában egy kisfiú áll, nagyjából 11 éves kisfiú, és az ő szemszögéből, mint egy eszem első szemébe lenne a történet, úgy látjuk az eseményeket. Azt mondhatjuk, hogy az 1970-es évek vége, 80-as évek Romániáját láthatjuk, de egyébként nagyon érdekes, mert ugye nem derül ki a könyvből, hogy Romániában vagyunk. Nyilván ezt azért gondoljuk, mert Dragomán György ugye ott élte le a fiatal korát, de ez egyébként nem egy önéletrajzi mű, hanem inkább egy ilyen fikció, de valószínűleg a személyesen megtapasztalt események hatással voltak arra, hogy ilyen gondolatokat oszt meg az olvasóval, és a kisfiú szemszögéből látjuk az egész történetet, és az ő szemszögén keresztül, az ő szemüvegén keresztül ismerhetünk, vagy ismerjük meg, hogy milyen, hogy működött akkor a társadalom, milyenek voltak ott a mindennapok, és milyen volt az, amikor egy kisfiúnak az apukája elmegy, és milyen az, amikor várja vissza, és visszajön, nem jön vissza, milyen az, amikor hazudnak neki, milyen az, amikor 11 évesen neki fel kell tudni nőni, és az édesanyja mellett ott kell állni, mint hogyha egy családfő lenne. És akkor ilyen apró pici mozzanatokban láthatjuk azt, hogy is próbálja ő pótolni az édesapját, akiről először nem is tudta, hogy hol van, mert lényegében hát nem mondták meg neki az igazat. Mondhatnánk azt is, hogy hazudtak, de azt is mondhatjuk, hogy nem mondták meg neki az igazat. Nyilván az édesanyja is féltette a gyerekét, meg azt is, hogy mit tud egy gyerek, és utána a gyerek mit fog továbbadni. Utána elég hamar kiderült az, hogy az édesapa a Duna csatornánál volt kényszermunkán. Aztán a kisfiúnak még utána is voltak fikciói, hogy akkor most mit csinálhatott az apja, mit nem csinálhat. Számára ez egy nehezen megérthető dolog volt, hogy mit jelent az, hogy valaki politikai szempontból rossz oldalon állt, és államellenes bűncselekményekkel megvádolnak valakit. De ugye nyilván a 80-as évek Romániája, a Ceausescu diktatúra nagyon hasonló volt ahhoz, mint ami mondjuk itt is a Rákosi diktatúrában volt. Tehát azt, hogy mondjuk valakit megfigyelnek, elvisznek, jön egy autó, elviszik, nem tudják, hogy hova, nem tudják a családtagok, hogy életben van-e még az adott személy. Egyébként ez egy nagyon általános dolog így a kelet-európai diktatúrákkal kapcsolatban, tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez most egy nagyon egyedi eset volt, de azért a romániai diktatúrával kapcsolatban sokkal kevesebb művet ismerek én személy szerint. Nyilván nem azt mondom, hogy kevesebb íródott, mert valószínűleg egyre több íródott ott is, de ugye az, hogy mi jelenik meg belőle magyarul, az ugye nyilván kevesebb, mint ami Romániában megjelenik, akár román nyelven is, de egyébként nagyon hasonló a kettő diktatúra, és egyébként nagyon drámai esemény sorozatról olvashatunk, de azt gondolom, annak köszönhetően, hogy egy kisfiú szemszögéből látjuk, azért mégis egy sokkal könnyedebb, befogadhatóbb stílusban, függetlenül attól így is, úgy is nagyon megjelenik az erőszak, akár a családon belüli erőszak, akár a gyerekek közötti erőszak, és illetve az is, hogy hogyan viszonyulnak így egymáshoz a gyerekek, az iskolatársak, milyen reakciót vált ki a közösségből azon, mondjuk kiderül, hogy a kisfiúnak az édesapját elvitték, és hogy milyen az a belső vívódás, amikor például az édesanyja nem tudja, hogy haza fog eljönni a férje, és hogy egy ilyen nagyon bizonytalan helyzet, hogy hosszú idő óta nem kaptak tőle levelet, hosszú idő óta nem hallottak róla, és olyan éle még. És például a kisfiú megfogalmazta azt, hogy ő biztos benne, hogy él az édesapja, mert biztos érezte volna azt, hogyha valami történt volna vele. Tehát nagyon sok olyan apró gondolat van, ami sokkal személyesebb és sokkal közelebb hozza a történetet az olvasóhoz, és talán ennek köszönhetően válik olyan letehetetlenné ez a kötet.
Akkor mondhatjuk azt, hogy ez egy kortükör? Te, Márti, te szereted ezeket az ilyen típusú műveket, amit gyakorlatilag leveszel a könyvespolcról, vagy a könyvtárból, és belerepít egy adott korszakba. Szereted ezeket?
Én kifejezetten szeretem. Nyilván szakmámból is adódóan azért egy kicsit történeti forrásként is szoktam tekinteni ezekre a kortárs, vagy a saját korában kortárs kötetekre. Kifejezetten szeretem, és mindenkinek tudom ajánlani ezt a könyvet, aki hasonlóan szereti az ilyen témákat, de azokat is, akik nem feltétlenül így tekintenek rá, mint történeti forrás, vagy kordokumentum, hanem úgy, mint egy nagyon jó stílusban, egy nagyon magas minőségű, kiváló kortárs szépirodalmi művet is kézbe vehet az az olvasó, akit belül csak az érdekel, és nem feltétlenül a kelet-európai diktatúrák iránt érdeklődik.
Nagyon sejtelmesen mondtad, hogy ez nem regény. Novelláknak az összessége egy kötet, így fogalmaztál, és nagyon tetszik, mert hogy igazándiból mondhatjuk akkor, hogy ez nem koherens, tehát hogy ez egy novellák összessége, az időrendiséget mennyire tartja, vagy igazándiból annyira összetett, mint amennyire a mondatai. Milyen ez a dragománi mű?
Kicsit ugrál az időben, van, hogy előre utal, van, hogy visszautal. Ennek köszönhetően mondjuk lehet, hogy könnyebbség olyan szempontból az olvasónak, hogy több részletben is el lehet olvasni. Ugye, hogy mondjuk van egy olyan kötet, ami kevésbé van struktúrálva, kevésbé van szerkezetekre bontva, vagy fejezetekre bontva, akkor ott sokkal jobban megjelenik az, hogy mondjuk egy héttel ezelőtt letettem a könyvet, akkor nehezebb felvenni újra a fonalat. De talán ezzel könnyedebbé válik a kötetnek a befogadó képessége azáltal, hogy ha mondjuk elolvasol egy nap két fejezetet, akkor ha mondjuk egy hét, két hét múlva újra előveszed, akkor is mivel visszautal az előzményekre, ezzel sokkal könnyebb követni az eseményeket így egyben.
Kedves hallgatóink, folytatjuk könyvajánlónkat. A Fehér Király. Hagyok egy pár másodperc gondolkodási időt itt a hallgatóinknak, akiknek azonnal bevillanhat, hogy ez valamilyen szimbólumra utal valami játék, ugye? Tehát ugye a fehér és a fekete bábuk mely játékban vannak, ugye nyilván a sakkban. A címről mesélj nekem, ez mindig egy nagyon izgalmas momentum a műsornak, vagyis számomra nagyon, hogy ez a cím, ez most akkor hogy jelenik meg ebben a novellás kötetben, műben?
Hát alapvetően, ahogy te is említetted, ez egy szimbólum is, de egyébként az egyik fejezetben meg is jelenik ez az események sorában, tehát mint játékban a Fehér Király, és alapvetően tényleg nem szeretünk fontos tartalmakat elmondani előre, emiatt nem is szeretném ezt részletesen kielemezni, hogy mikor, milyen kontextusban jelenik ez meg, de egyébként nagyon érdekes az a rész, és akkor válik tényleg úgy egyértelművé, hogy a szerző mit is akart a címmel kifejezni, amikor azon a részen az olvasó túljut.
Amikor eljutunk addig a novelláig. Márti, mennyire nyomasztó a hangulata ennek a műnek, hiszen azért olyan nagyon erős fogalmakat mondtál, mint bántalmazás gyermekek közötti. Nyilván már maga ez egész szorongattatott légkör, politikai légkör azért ad egy nehézséget ennek. Mennyire könnyed, mennyire nem könnyed? Tehát azért nyilván, ha egy ilyen történelmi korban olvasuk, és ráadásul egy gyerek szemszögéből, azért nem annyira egyszerű. De ez ne ijesszen meg senkit. Azért szeretném, hogy erről mindenképpen beszélj.
Pont annak köszönhetően, hogy egy gyerek szemével látjuk a világot, azért valamivel egyszerűbb, illetve az is, hogy az ő szemüvegén keresztül kicsit úgy egyszerűbbé válik a dolog, meg úgy annak köszönhetően, hogy ő nem tud mindenről, sok mindent csak sejtetünk, sok mindent sejtett velünk a szerző, és hogy utaltam is rá, például sosem hangzott az el, hogy ez most térben hol van, csak ugye nyilván sejtjük. Bár ugye annak köszönhetően, hogy az viszont megjelenik a kötetben, hogy a Duna csatornánál van építeni, hogy ez egy ilyen munkatábor volt, egy nagyon jelentős munkatábor, és nagyon sokan meghaltak ott. Ha ezt tudjuk, akkor nyilván még nyomasztóbbá válik, hogy mi történt az édesapával, de igazából ezzel nem árulok el nagy titkot, hogy az édesapa hazajön, hiszen ez már a fülszövegen is rajta van a könyvben. Viszont én azt gondolom, hogy pont azáltal, hogy nagyon sok gyerektörténet megjelenik a könyvben, sokkal könnyedebbé válik. Tehát, hogy most hogy egy konkrét példát hozzak, amikor elment az édesapa, nem sokkal utána lett volna a szülőknek a házassági évfordulója. És a kisfiúm, ez tényleg az első, hogy a második fejezetben van, kitalálta, hogy akkor, ahogy az édesapja szokta, most ő is meg fogja lepni az édesanyját egy csokorvirággal. De nyilván egy gyerek nem volt pénze, elmenjen a boltba, és vegyen az édesanyjának egy csokor virágot, és akkor kitalálta, hogy majd ő hajnalba fel fog kelni, beállította az ébresztő óráját úgy, hogy a párnája alá tette, hogy csak ő hallja az ébresztő órát, hogy nehogy az édesanyja is felébredje, és akkor hajnalban, hajnalán elindult egy kicsit arrébb, tehát néhány utcával arrébra, hogy egy köztérről tulipánokat szedjen az édesanyjának. Nyilván volt, aki ezt meglátta, el is zavart a kisfiú, de attól függetlenül boldogan szaladt haza. Aztán nagyon halkan ment, letette az ajtóba a tulipánokat, hogy az édesanyja nehogy észrevegye. És hát amikor odaadta az édesanyjának a virágot, akkor az édesanyja elsírta magát, és egy kicsit haragudott a kisfiúra a virágszedés miatt, de utána pont egy olyan esemény miatt, hogy akkor mentek lényegében a állambiztonság emberei hozzájuk házkutatásra, és pont, hogy egy kicsit a virág mentette meg őket, mert ugye elhangzott az, hogy hát aki a virágokat szereti, az csak jó ember lehet. Ez egy ilyen, egyfajta kettősséget mutat ez a történet, hogy a kisfiú rosszat csinált, bár ugye azt írja, hogy szerint a viráglopás az nem számít lopásnak. Az édesanyja ugye nyilván tudta, hogy honnan vannak a virágok, meg ugye azt is tudta, hiszen ez rossz érzés váltott ki belőle, hogy ugye ezt a férjétől szokta kapni, aki most ugye nagyon távol van, ugye az édesanyja tudta, hogy hol van, de utána mégis valahol ez a rossz tett, ez a bűncselekmény mentette meg egy kicsit azt a helyzetet, amikor a házkutatás során lényegében szétdobálták az ő lakásukat, és például az is egy nagyon érdekes dolog, hogy milyen az, amikor az embernek át kell élni, hogy mennek vadidegen emberek, mindenbe beletúrnak, mindent szétdobálnak, akár össze is törnek, és utána az élet hogyan megy tovább.
Ezek az összetett, vagy sokszorosan összetett dragománi mondatok mennyire követhetők könnyen? Neked mennyire volt nagyon összetett tényleg? Vagy hogy élted ezt meg?
Azt gondolom, hogy elég jól követhető. Nyilván, amikor egy olyan könyvet olvas az ember, hogy nagyon sok a párbeszédes rész, az teljesen más dialógusokat olvasni, viszont nem gondolom, hogy nagyon nehéz olvasmány lenne, tehát pont emiatt minden korosztálynak tudom ajánlani, függetlenül életkortól, olvasottsági szintől, tényleg egy igazi klasszikus kortárs magyar könyv, ami mondjuk az, hogy kötelező olvasmány is lehetne.
Valóban nem is annyira hosszú. Nem tudom, hogy tudtad-e, hogy azonos címmel bemutattak egy filmet 2016-ban.
Igen, hallottam róla, nem láttam a filmet. Emlékeim szerint nem volt túl jó a filmkritikája. Nyilván sokszor felmerül az a kérdés, hogy egy könyvet megfilmesítenek, akkor mit vár a filmnéző a filmtől? Ugye, hogy a könyvolvasó mit vár a filmtől, lehet így is mondani. De ugye nyilván egy filmben teljesen más, hogy jelenítenek meg valamit, mint ahogy az ember saját maga elképzeli, amikor olvas valamit. A terveim között szerepelt, hogy megnézem ezt a filmet most így a beszélgetés előtt, de sajnos nem fér bele az időmbe, így erről személyesen nem tudok nyilatkozni, csak amit így olvastam meg így az emlékeimben van, hogy egyszer volt egy ilyen film, és nem volt neki túl pozitív a kritikája. Hát egy könyvet nagyon el lehet rontani egy filmmel, meg akár fordítva is, bár én azt gondolom, hogy függetlenül attól, hogy milyen a minősége a filmek, és tényleg így most úgy beszélek róla, hogy nem láttam, amit amúgy nem szeretek, hogy úgy beszélni valamiről, hogy nem láttam, de attól függetlenül a negatív reklám is egy jó reklám, tehát azért ne felejtsük azt el, hogy ugye, amint mondtam is, azért 2005-ben jelent meg ez a könyv először, de azóta 2014-ben is megjelent, meg 2021-ben is, nekem is egy 21-es kiadásom van, tehát annyira nem tudta tönkretenni a film a könyvet, hogy a magvető kiadó ne adja ki újra. Tehát mégiscsak van igény erre a kötetre.
Külön kezelhető gyakorlatilag a könyv, illetve a film. Van-e esetleg olyan dolog, nyilván szakemberként gyakorlatilag az ilyen történelmi dolgokban kérdezlek, ami újat adott neked? Maga a hangulat, ez a mű, mit adott hozzá a te életedhez? Tehát mi az, amire azt mondod, hogy nagyon jó, hogy ez nem maradt ki az életemből, mert?
Hát egy az, hogy nagyon jó, hogy nem maradt ki az életemből, mert azért azt gondolom, hogy Dragomán György annyira jelentős kortárs szerző, hogy aki rendszeresen olvas, annak az életéből nem szabad, hogy kimaradjon. Másrészt alapvetően engem ugye érdekelnek a diktatúrák mindennapjai, és talán a kortárs szemszögből még inkább betekintést nyerhetünk egy olyan időszakba, ami akár írott források tekintetében. Nem mondom, hogy nincs, mert nyilván vannak források, de ez egy elég szelektált forrás, és inkább egy hivatali apparátusnak a forrása. Tehát teljesen más az, amikor emberek szólalnak meg, vagy akár ilyen narratívák, és azok olyan mindennapi dolgokat mutatnak be, amelyeket mondjuk egy közigazgatásban keletkezett dokumentumban nem lehet. Hát ugye alapvetően még sosem kutattam így a román diktatúrák kapcsán, de így a múltamban többször volt olyan, hogy olvastam ilyen témában, és egyszer volt is szerencsém egy olyan könyvet olvasni, ami egy táncos nőnek a könyve, aki balett táncos volt. Ő is pont ebben az időszakban jött át Magyarországra, a balettintézetbe, és hát ő nem egy irodalmár, nem egy író, neki ez inkább egy ilyen visszaemlékezés, önéletírása volt. Számomra már az is nagyon érdekes volt, talán az volt az első olyan kötet, ami ilyen kortárs beszámoló volt a Ceausescu diktatúrának az utolsó évtizedéről, amiről azért már sokat hallottunk, azért az egy köztudomású dolog, hogy ott mondjuk a rendszerváltás előtti utolsó évtized sokkal nehezebb és sokkal keményebb volt, mint nálunk. Tehát nálunk azért már sokkal inkább benne volt a levegőbe az, hogy valami készül, tehát azért egy sokkal puhább diktatúráról beszélhetünk.
Egyértelmű.
Mint ami Romániában volt a 80-as években, és akkor ugye egy nő szemszögéből láttam a dolgokat, és ráadásul egy olyan nő, aki tényleg táncos volt, művész, és hogy egy olyan világban kellett neki túlélni, ahol alapvetően a művészi lét is nehéz volt, de a családja miatt is. És ugye ez meg erre egy ilyen, mondhatjuk, hogy talán reflexió is lehetne, hogyha én így a gondolataimban olvasom, hogy ez egy értelmiségi gib családnak a gyermeke, aki utána tovább tanul, stb. Tehát, hogy itt egy teljesen más városi világról kapunk egy képet, és egy kicsit olyan értelemben is más szemszögből, hogy itt a család az nagyon fontos szerepet játszik, a családi kapcsolatok is, például az, hogy mondjuk hogy fordulhat az elő, hogy mondjuk egy édesanya nem beszél az apósával, nyilván azért, mert hogy valami oka van, itt ugye ilyen különféle politikai okokkal lehet magyarázni, akkor a családon belül miért számít tabunak az, hogy meg a segítséget kérni valakitől, vagy bizalmába fogadni, mondjuk elmondja azt, hogy hol van a férje, és hogy miért van az, hogy a mai világunkból nézve olyan furcsa, hogy mennyire távolságtartók így a családon belül, és a családi kapcsolatok és a családi kötődések mennyire nincsenek jelen abban a világban, mint amit mi mondjuk ma természetesnek gondolunk.
Nagyon sokszor beszélgetünk erdélyi témájú könyvekről is. Na most hoztunk egy romániai diktatúrás könyvet, ráadásul kortársírót. Nyissuk ki akkor vissza ehhez a Dragomán könyvhöz, a Fehér király, és hoztál egy kis részletet, ezzel zárjuk a mai műsorunkat, olvasmányajánlónkat. Nagyon szeretem, amikor hozol ilyen ízelítőt is, mert ez teszi igazán kézzel foghatóvá, hogy miért is érdemes kinyitni ezt az adott művet.
Így van, most egy olyan részletet választottam, sőt mondhatjuk azt, hogy egy mondatrészt választottam, ami egy majdnem egész oldalas mondatnak egy része, ami egy nagyon jó példa és bizonyíték arra, amit mondtam is, hogy milyen más az, amikor egy gyerek szemmel látjuk a világot, és hogy milyen bizalom volt a kisfiúban. A következő rész is erről fog szólni. És ez úgy szól, hogy és tudtam, hogy apa igenis haza fog jönni. El fog jönni értem, és magával fog vinni. El fog vinni engem is a tengerhez, és tudtam, hogy ha ő nem ismerne meg, én akkor is megismerném. Mert a fényképe, amit a régi katonakönyvből szedtem ki, mindig nálam volt. Szóval haza akartam menni. Alig vártam, hogy kapjunk még egy gólt, és legyen vége a meccsnek.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Dragomán György, a Fehér Király című művéről Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik az adás szerkesztője, Domán Vivien. Műsorunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Esti mese.
Kedves gyermekek, hallgassátok meg Bujdár bátor és a táltos paripa című mesét.
Bujdár bátor és a táltos paripa.
Réges-régen történt, messzi Kalmük földön, hogy egy pásztor családjában kisfiúcska született. Örült a pásztor, hogy ne örült volna, hiszen nem volt eddig fia, aki az állatok után nézhetett volna, vagy mezei nyulat lőtt volna nyilával. De hajaj, korai volt a szegény pásztor öröme, nem akármilyen fiat szült neki a felesége. Már a születés utáni napon megevett egy egész birkát. A másodikon kettőt, a harmadikon hármat. No, gondolta az apja, inkább adok neki egy lovat, aztán menjen, amerre szeme lát. A végén nem maradt birkám, mindenemből kiesz ez a nagy étkű. El is indult a legény, a lova hátán, neki a pusztának. Hát egyszer csak látjám, hogy sűrű erdő torgyosul előtte.
Állj meg, jó paripám! Olyan sűrű ez az erdő, hogy még egy légy sem tudna keresztül repülni rajta. Fordulhatok vissza szégyen szemre apám jurtájához.
Ne siránkozz, gazdám, mintha egy taknyos, rongyos pásztor gyerek lennél. Vitéz vagy te akkor is, ha még csak hetekben mérik is az életedet.
Hát te beszélni is tudsz, mint az emberek.
A vitéz nem sokat kérdez, hanem cselekszik. Kapd elő gyorsan íjadat, és tegyél vashegyű vesszőt rá. Feszítsd meg a húrt, és lőd a vesszőt a fák közé. Aztán kiásd, hogy legyen olyan széles út előttem, hogy még egy teve húzta kocsi is elférjen rajta.
Legyen olyan széles út előttem, hogy még egy teve húzta kocsi is elférjen rajta. Na nézd csak, dőlnek a fák. Bölcs tanácsot adtál táltosnak. Most aztán vágtathatunk át az erdőn, még a szél sem érhet a nyomunkba. Hű, de magas hegy emelkedik előttünk. És mintha valami fekete felhő keringene a hegy csúcsa körül.
Nem felhő az, gazdám, hanem a 95 fejű fekete sárkány.
Most aztán mit csináljak? Egyre közelebb jön az átkozottja. Már a sűvítését is hallom, mintha vihar közeledne.
Meg ne rettenj tőle, gazdám. Kelj vele birokra. Erős vagy te, erősebb bárkinél. Nem hiába hívnak bátornak.
Ki vagy te, vitéz? Aki átkeltél fekete erdőmön, amelyen még a légy sem tud átrepülni.
Bujdár bátor vagyok, akiről az a hír járja, hogy 3 napos korában 3 bárányt evett ebédre, 6 napos korában 6 bárányt vacsorára.
Te lennél Bujdár bátor, hiszen csontjaid még puhák, húsod még porhanyós. Úgy a földhöz csaplak, hogy menten kiszáll belőled a lélek.
Ha száll, hát hadd szálljon. De addig még lenne egy-két szavam hozzád. Tűrd fel a kaftánod ujját, és mérjük össze az erőnket.
Jaj, de erős a fogásnak, te vitéz. Nem hiába ettél háromnapos korodban három bárányt ebédre. Jaj, de kemény a szorításod, te bátor! Nem hiába ettél hatnapos korodban hat bárányt vacsorára. Jaj! Kiszáll belőlem a lélek! Eresz egy kicsit, Bújdár bátor! Hadd szusszanjak egyet! Holnap hajnal hasadt, akkor folytassuk a fiatalt!
Holnap? Hajnal hasadt, akkor? Már Fűhegyéről, Nád csúcsáról szedik össze szétszórt csontodat! Felemellek és a földhöz váglak. Most aztán véged, te emberfaló gonosz sárka!
Miután megölte a sárkányt, tovább vágtatott Bújdár bátor táldos lován, és elérkezett egy kán udvarába, ahol éppen összegyülekeztek a kérők, hogy megküzdjenek egymással a kán lányának a kezéért. Bújdár legyőzte a vitézeket sorban, sőt, még a hegyek fehér oroszlányát is elhozta a káni udvarba. Így aztán a kán kénytelen volt hozzáadni Bújdár vitézhez a lányát.
Kedves gyermekek, ma este a Bújdár bátor és a Táltos Paripa című mesét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a megtérés útjáról elmélkedik. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Mikor sírtunk utoljára, és miért sírtunk? Mert Szénei Szent Katalin dialógus című könyvében hallhatunk tanítást a életet adó könnyekről és a halált hozó könnyekről. Ezekben most nem akarok külön belemenni, de oda kell bizony figyelni, hogy miért sírunk? És nem kell mindig olyan nagyon erősnek lennünk, mert mi rettegünk attól, hogy gyengének látszódjunk, akár magunk előtt, akár az emberek előtt, és már gyerekkorban begyakoroljuk, vagy begyakoroltatják velünk azt, hogy ne sírj, kisfiam. Temetésen is mondják, ne sírj. Hát miért ne sírna? Ha a sírásnak van itt az ideje, akkor sírni kell. És engedni a könnyeket, hagyj mosson meg minket, hagyj szabadítson meg minket az Úr, és hogyha ezáltal jönnek a könnyek, hát hagyj jöjjenek. Belefáradunk ebbe az állandó erősnek mutatásban, magunkat erősnek mutatónak. Nem vagyunk erősek, gyengék vagyunk, nagyon-nagyon gyengék. Isten ereje az, ami erőt tud adni nekünk. Isten kegyelméből vagyunk azok, akik vagyunk. Nyugodtan merjünk gyengék lenni, mert az erő a gyengeségben mutatózik meg, a maga valóságában. És amikor gyengék vagyunk, vagy gyengéknek merünk látszani, akkor vagyunk erősek. Milyen erős egy férfi, aki a családja előtt, a gyerekek előtt tud térden állva imádkozni. Nem csak az erőt tudja mutatni, vagy akarja, hanem a gyengeségét is. Milyen szép az, amikor egy édesapa, egy erős édesapa tud sírni, és nem titkolja. Persze, itt is eshetünk túlzásokba, mint mindenben, és írathatjuk önmagunkat, vagy toporzékolhatunk, vagy valami olyan miatt sírunk, ami nem életet adó könny, az bizony nem kell megengedni. A hisztéria könnyeit például. De amikor Jézus keresztútját járom és sírok, azok életet adó könnyek. Amikor a bűneimet síratom, azok életet adó könnyek. Amikor más szenvedésén és nyomorúságán sírok, azok életet adó könnyek. Amikor valakivel együtt sírok, az életet adó könny. Meg kell tudni különböztetni, mint mindent. Megtérés útján haladásnak a jele az is, amikor a szeretetből szépen lassan szerelem lesz. Amikor szerelemmel kezdem el szeretni Jézust, mint a jegyesemet, akit nagyon várok, és akinek az érkezésére nagyon készülök. Szerelemmel várom húsvétot, a szerelmesemet. Szentek életét olvasva, csodálkozhatunk rá arra, hogy hogyan lehettek ilyen szerelmesek az Istenbe. És vágyhatok én is erre, és vágynom is kell, hogy ebben a szeretetben növekedjek, és a halálom pillanatáig növekedjek. Uram, add, hogy még a halálom előtt 5 perccel is növekedjek az irántad való szeretetben, az irántad való szerelemben. Nem akarok még akkor sem megrekedt ember lenni. Minden nap jobban akarlak szeretni, minden percben jobban akarlak szeretni. És ezt te add meg nekem, Uram, mert látod, hogy az én szeretetem milyen csalfa, milyen kicsi, alig csörgedezik valami kis szeretet a szívemben. Te árazd ezt a szeretetet szerelemmé. Ezt a megtérés útján haladásnak következő jele lehet az is, hogy az ember egyre többet imádkozik, és vágyik a szüntelen imára. Nem csak reggel, meg este imádkozom, vagy bizonyos időpontokban, hanem törekszem arra, hogy szüntelenül imádkozzak, mint ahogy az első tesszalonikai levélben ezt olvashatjuk is Pál apostoltól. A szüntelen imára buzdít minket, és nemrégiben olvastam a szűzanyának egyik Medjugorje üzenetét, mert így nagybőjtben ez egy nagy felfedezésem, hogy a szűzanya Medjugorjeban egy katekézis tart számunkra. És ugye minden hónapban, már 40 nem tudom hány éve jelenik meg, minden hónapban az üzenetet, meg néhányszor még plusz üzeneteket is már bizonyos látnokokon keresztül, és minden nap olvasok egy-egy üzenetet. Tehát nem csak a havikat várom meg, hanem minden nap olvasom. És csodálatos úton vezet a szűzanya. Tehát valóban ő egy katekézis tart, és abban olvastam az egyikben, hogy így mondja, imádkozzatok kicsi gyermekek, és legyen pillanat Jézusé. És talán az egyik legfrappánsabb megfogalmazás, hát nem véletlenül a szűzanya mondja, a szüntelen imára. Még egyszer ismétlem, mert pontosan kell, legyen minden pillanat Jézusé. Hát nem ez a szüntelen ima? Sok megfogalmazást hallottam, meg sok magyarázatot, de ilyen egyszerű. Minden pillanatot adjunk Jézusnak. És nekünk ez nem megy, mert szétszórtak vagyunk. De ha kérjük, miért ne adná meg az Isten? Uram, minden pillanatomat neked akarom adni. Liző kis Szent Teréz mondta, hogy nem emlékszem olyan 3 percre életemben, hogy ne gondoltam volna Jézusra. Én már ezen nagyon sokat elcsodálkoztam, hogy hogy tudta ezt megtenni, ez a kis ügyes szent. De most már én azt mondom, hogy a 3 perc sem elég, hanem legyen minden pillanatunk Jézusé. Uram, legyen minden pillanatom a tiéd. Ne csak 3 percenként gondoljak rád. Persze, kis Teréz se 3 percenként gondolt Jézusra. Csak így fejezte ki azt, hogy ő szinte soha nem feledkezett el róla. Hát mi se feledkezzünk el, és így szüntelenül fogunk imádkozni. És a szüntelen imában ismerjük meg Isten akaratát. Ezt is az egyik Medjugorje üzenetben olvastam. Hogy az imádságban ismeritek föl, ezt most nem pontosan idéztem, de valahogy így mondja, az imádságban ismeritek fel az Isten akaratát. És ha én szüntelenül imádkozom, szüntelenül Jézusnak adom a pillanataimat, az ő jelenlétében vagyok, akkor folyamatosan Isten jelenlétében vagyok, és az ő akaratát megismerhetem, mert ő minden pillanatban akar valamit. Ő nem csak egyszer-egyszer akar tőlünk valamit, hanem ő neki minden pillanatra van szándéka az életünkre nézve. Nem csak egyszer-egyszer kell bekapcsolódni a nap folyamán ebbe az akaratba, az isteni akaratba, hanem szüntelenül. És milyen egyszerű így, de hát a megvalósítás nehezebb, de ami embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges. És ne szabjunk határt a kegyelemnek. Nem tudom elképzelni, hogy én erre vágyom, és őszintén, hogy ezt nekem ne adja meg az Úr. Biztos vagyok benne, hogy megadja. És már tapasztalom is a jeleit. És kérem továbbra is, hogy ez egyre tökéletesebb legyen, és hát kiteljesedni természetesen majd ez a jelenlét, ez az Istennel való együttlét, a Szent Háromság szeretetében való együtt lét az Istennel, ez majd a mennyországban lesz. Mennyországban teljesedik ki az, amire már itt vágyunk, és szép lassan azért itt is tökéletesedik. Tökéletesek legyetek, mint az én mennyei atyám tökéletes. Tehát nekünk nem a tökéletlenséget kell kitűzni célnak, vagy ilyen rész dolgokat végcélnak, hanem a tökéletességre kell törekedni. A teljességre, már itt a Földön is. A megtérés útján haladásnak biztos jele az is, hogy elkezdünk undorodni a bűntől. Elkezdünk undorodni mindentől, amiben nincs ott az Isten, amiből hiányzik az Isten. És ez lehet, hogy kicsit furcsán hangzik, de őszintén kell mondanom, hogy amikor bekapcsolom a rádiót, és hallom a híreket, vagy bármilyen műsort, és azt mondják, hogy jó napot, akkor az nagyon rosszul esik nekem. Mert nincs benne az Isten a köszönésben. És itt a faluban megszoktam, meg a környezetemben, hogy itt mindenki dicsértességgel köszön nekem, meg én is nyilván mindenkinek, és hetek telnek el úgy, hogy egy jó napot ott sem mondok. És nagyon furcsa az, amikor azt mondják, hogy jó napot a rádióban, vagy a tévében. De hát mondom, miért nem mondják azt, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, vagy hogy adjon Isten jó napot. Szóval, amiben nincs benne az Isten, az fáj. Ha egy olyan léleknek, aki Isten felé tör, és Istent akarja, Isten szívét meghódítani, és egyre közelebb akar kerülni hozzá. Bódi Mária Magdikának hoztak könyveket, és van, amit rögtön visszaadott. És megkérdezték, valahogy így van a történet, nem teljesen biztos, hogy nem teljesen tökéletesen adom vissza, de a lényegét igen. És Magdika visszahozta rögtön, egy nap után, és kérdezték, hogy Magdika, már elolvastad? Nem olvastam, mert csúnya könyv, nem Jézusról szól. Nem érdekelte semmi az Bódi Mária Magdikát, boldog Bódi Mária Magdikát, amiben nem volt benne Jézus. És amiben nincs benne Jézus, ahol nincs ott az Isten, az mind halott. Abban nincs élet. Egy köszönés is, bármilyen jó szándékú, bármilyen kedves, nem élő, amiből hiányzik az Isten. Nem elég csak kerülni a bűnt, hanem valóban undorodni kell tőle, gyűlölni, mint a leprától úgy menekülni, mert az egyetlen, ami elválaszt minket az Istentől. És hogyha nagyon szeretjük az Istent, akkor nem akarjuk, hogy valami is elválasszon tőle, és ezért azt gyűlöljük, ami elválaszt. Ha nem gyűlöljük, ha még belefér, akkor még a szeretet is nagyon gyengécske tud lenni. És minél nagyobb a szeretet az Isten felé, ember felé, önmagam felé, annál nagyobb az undor a bűn felé, az iszonyat. Nem is találok jó szót. De ha nem undorodunk eléggé még a bűntől, akkor nézzünk a keresztre. És nézzük meg azt, hogy mit csinált Jézussal a bűn. Mit tett vele. Meg nézzünk körül a világban, akár csak a legszűkebb környezetünkben is. Mit okozott a bűn? Vagy mit okoz most? A háborúkkal, a nyomorúsággal, a halállal. Mit hozott? És ha még mindig nem útáljuk szívből, akkor még valamit nagyon nem értünk. Uram, add meg az undort a bűn felé, hogy ne csak egyszerűen kerüljem, hanem megvessem, elítéljem, és kizárjam. És te segíts, Uram, hogy a legkisebb bűnnel se bántsalak meg. Vajon ki tudnánk-e mondani azt, őszintén szívből, hogy Uram, ha azt látod, hogy én újra tudatosan súlyos, halálos bűnt készülök elkövetni, előtte vedd el az életemet, mert inkább meghalok, mint hogy téged még egyszer súlyos bűnnel megbántsalak. Ki tudjuk ezt mondani őszintén? Inkább meghalok, Uram, de nem akarlak többet bántani. Hogy tud fájni egy káromkodás, amit hallunk buszon, utcán, jártunkban, keltünkben, és hát nagyon csúnyák tudnak lenni ezek a semmiből jött, semmi felé tartó, semmivé tévő káromkodások. És aki szereti az Istent, annak belehasít a szívébe, ha valaki káromkodik, szidja az Istent, de akár még a csúnya beszéd is, mint hogyha tört vágnának a szívébe.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a megtérés útjáról elmélkedett. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!